1978. július 9-e, vasárnap délelőtt.
Szeretett testvérei, mostani igehirdetésem igéje a példabeszédek könyvében olvasható. A 9. fejezetből olvasom a 10. vers első mondatát. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Kedves testvéreim, minden bibliai könyvnek megvan a sajátos hangulata, illata, muzsikája, szellemi atmoszférája. Ennek a könyvnek, a példabeszédek könyvének is, és úgy érdemes egy-egy verset közelebbről is tanulmányozni, hogy az egésznek az illatát, a hangulatát valamennyire belehelyük. Hát most bevezetőül szeretnék valamit elmondani erről az egész könyvről. Ez visszavezet minket 4-5-6 ezer évvel ezelőttre, és ennek a könyvnek az az érdekessége, hogy ez kivezet minket a zsidó nép köréből az egyetemes emberi gondolkodás világába, az emberi gondolkodás ősi korszakaiba. Gyűjtemény igazában ez a könyv a közel-keleti világ különböző kultúráinak a bölcsessége megtalálható benne. Egyiptom nagy kultúrkör volt, a sumér, akkád kultúra is fölcsillan ebben a könyvben, az asszír, babilón bölcsesség is ott van benne a tudósoknak a finom elemző munkája szerint. Tehát a Biblia leginkább internacionalista könyve ez. Az egyetemes emberiség gondolkodása van benne. Az izgalmas kérdés, hogy tulajdonképpen mikor kezdett gondolkozni az ember ilyesmikről, amik ebben a könyvben olvashatók. Mikor kezdett az ember elmélyülten gondolkozni? Nem tudom, tudjátok-e, hogy legalább olyan nagy forradalom van az emberkutatásban, az őslénytanban, mint például a fizikában. Egyre másra dőlnek meg az időrendek, a teóriák, az ember emberré válásának az eddigi koncepciói. Most olvastam éppen egy tanulmányt, amelyik összefoglalja a legújabb kutatások eredményeit, és csak akadozik az embernek a gondolkodása, amikor ezeket az adatokat hallja. Gondolnátok-e, hogy 2 millió évvel ezelőtt már művészi eszközöket csiszolt magának kőből az ember? 2 millió évvel ezelőtt. Gondolnátok-e, hogy 200 ezer évvel ezelőtt már úgy temették el a halottaikat, hogy a temetési helyzetekből, ritusokból, anyagokból, amiket oda tettek melléjük, abból nyilvánvaló, hogy hittek az élet folytatásában. 200 ezer évvel ezelőtt már hitte az ember az élet folytatását a halál után. A mostani adatok szerint 40 ezer évvel ezelőtt jelent meg szinte ugrásszerűen a Homo sapiens, akinek már muzsikája van, filozófiája van, művészete, építkezik, csillagot vizsgál, 40 ezer esztendővel ezelőtt. Na hát valahol akkor kezdett, valamikor akkor kezdett gondolkozni az ember, és az azóta gyűjtött bölcsességei vannak ebben a könyvben. Tehát ilyen áhítattal és tisztelettel kell ezt a könyvet, a példabeszédek könyvét olvasni, hogy ez valóban az ősi bölcsességeknek a gyűjteménye. A gondolkodást két részre oszthatjuk, ha úgy elnagyoljuk a témát. Van praktikus gondolkodás, és van teoretikus gondolkodás. A praktikus gondolkodás valahol úgy kezdődött, hogy ha egy botot veszek a kezembe, akkor azt a gyümölcsöt is le tudom ütni, amit így magam nem tudok elérni. Az eszköz teremtő ember mindig tökéletesítette az eszközét, és aztán el egészen az atombombáig csodálatos teljesítményeket hozott elő ez a praktikus gondolkodás. Ez egyik fajtája gondolkodásnak, amelyik eszközöket, szerszámokat teremtett, önmagát, hatványozta, erejét, hatalmát. Tehát ez az egyik része a gondolkodásnak. A másik része számomra legalábbis az izgalmasabb, amikor az ember arról gondolkodik, hogy az ember kicsoda, mikor befele önmagára fordul vissza a gondolkodása, az ember létet kapogatja, ember, Isten, halál, mi van a halál után, amikor ezekről gondolkozik, az egy titokzatos fejezet az ember lét megvalósulása. Ez vajon mikor kezdődött, és hát ezen töprengenek ma a tudósok, hogyha 200 000 évvel ezelőtt a jelek bizonyossá teszik, hogy a halál utáni folytatásban hittek, ez egy olyan absztrakt gondolat, hogy ezt artikulálatlan hangokkal nem lehetett kifejezni, ehhez már beszéd kellett, gondolkodás kellett. Most tehát, testvéreim, ezekkel a kérdésekkel foglalkozik ez a könyv, a példabeszédek könyve, és az a különös, hogy mondom, szinte egymástól függetlenül, legalábbis alig kitapintható összefüggésekben, az egyiptomi kultúra kialakította a maga bölcsesség irodalmát, a sumér kultúra maga másfajta bölcsesség irodalmát, az asszír babilon kultúra harmadikat, de hogyha ezeket egybevetjük, meglepő egyezéseket találunk bennük. Most elmondok 3 ilyen meglepő egyezést ezekben a különböző kultúrákban keletkezett bölcsesség szentenciákról, amelyek néha vers formájában, néha találós kérdés, néha ABC rendben sorolt gondolatok formájában mutatkozik. A forma különböző, de érdekes módon a lényeg ilyesmit beragadható meg először. Ráeszméltek ezek az emberek arra, hogy valamiféle rend van valahol elrejtve a világ mindenségbe, és azt ki kellene tapogatni, ahhoz igazodni kellene. Az ember akkor tud eredményesen élni, vagy harmonikusan, vagy boldogan élni, ha megsejt valamit ebből a rendből, és ahhoz igazítja az életét. Érdekes, hogy ez a vonal, amiről most beszélek, ez egészen más, mint a katonáknak, vagy a papoknak a vonala. A katonák erőszakban, fegyverben gondolkoztak, győzelem, hódítás. A papok véres áldozatokban, ritusokban, félelemben gondolkoztak. Ez a vonal, ez egy titokzatos önálló vonal, a bölcsességnek a vonala. Ez igazából az ember tapasztalatai felől indul, nem Isten felől indul el, az ember tapasztalatai felől indul, és azt vizsgálja, hogy hogy lehetne eligazodni ebben a világban, és az ember felől tapogatózván a mindenség irányába fölismerték valamikor, valahol, hogy nem össze-vissza van ez a világ, vannak benne vonalak, összefüggések, törvények, van rend, és ezt meg kell találni, és ezt hozzá kell igazítani az embernek az életét. Ez az egyik ilyen átfogó fölismerés. A másik, szintén meglepő, ezt így mondom, hogy az emberi szellem bontakozásának az útja mutatkozik ezekben, és ez az út az agressziótól a szelídség felé vezet. A szelídség felé. Kezdetben volt az ember, aki a létért kemény küzdelmet vívott vadállattal, másik emberrel, és hát az életben maradás feltétele az volt, hogy erősebb legyen a másiknál, vagy ügyesebb, okosabb. Nos, e vonal ment tovább a katonák vonalán természetesen, de megjelent ez a másik gondolat, hogy embernek lenne, azért mégse azt jelenti, hogy leütöm a másikat. Embernek lenni az valami bensőségeset jelent. És nagyon érdekes, hogy az egyiptomi bölcsesség kultúrában, aminek igen gazdag irodalma van, az ideális ember, ez egészen meglepő, gondoljunk arra, hogy 4000-5000 évvel ezelőtt alakult ki ez a gondolat, hogy az ember, az ideális ember a hallgatag ember. Ez egy érdekes ember norma, ember mérték. Egyik tomb előtt 4000-5000 évvel azt mondták, hogy igazán ember az, aki tud csöndes lenni, tud hallgatni. Egyébként jellemző, hogy az egyiptomi irodalomból maradt reánk egy ilyen kis könyvecske, aminek ez a címe, itt is kapaszkodjunk meg, hogy 4-5 ezer éve ilyen címet adtak egy kis traktátusnak, egy kis értekezésnek. Az életbe belefáradt ember beszélgetése a saját lelkével. Egy ilyen könyvecskét 4-5 ezer éve előtt írtak. Az életbe belefáradt ember beszélgetése a saját lelkével. Na, tehát a második ismertetőjegye ezeknek a bölcsesség gondolatoknak az, hogy az erőszaktól vezeti az emberi szellemet a szelídség, a csönd, a szeretet, a békesség irányába. És a harmadik érdekes vonása ezeknek a gondolatoknak az, hogy jól lehet, minden kultúrában sok isten volt, és a papok a különböző istenek kultuszát mindenféle áldozatokkal vitték tovább. Ez a bölcsesség vonal érdekes módon úgy beszél, hogy az Isten nem nevezi meg se egyiket, se másikat. Amikor ez a bölcsesség irodalom becsapott, behullámzott, begyűrűzött Izrael földjére, világos, hogy Jahve nevét említették, de érdekes, az egyéb területeken egyik nagy Istennek a nevét sem említik, hanem az Isten. Isten, és itt is szinte olyan gyűjtő fogalom az, hogy Isten, az a másik világ, az a másik értékrend, az, ahonnét jöttünk, amivel kapcsolatot kell találnunk, az Istenről beszélnek, nem erről vagy arról a konkrét Istenről a sok isteneknek a világában. Most csak idézek egyet a Biblián kívüli bölcsességből, egyet a bibliai bölcsességből, hogy ezelőtt 5-6, vagy ki tudja, azelőtt, mikor keletkeztek, ezelőtt, hány ezer évvel ezelőtt, hogy milyen bölcsességekre jutottak, és vajon tovább jutottunk-e azóta is ezeknél. Például egy ilyen akkád, sumér akkád hagyatékban van egy ilyen mondat: fiam, ha megverlek, nem halsz meg. De ha a saját akaratodra hagylak, nem élsz meg. Úgyhogy figyeljük meg ennek a gondatnak a finomságát. Szóval döbbenetes az, hogy 5000, csak így gondoljuk, hogy az az állítólagos primitív kőkorszak, bronzkorszak, hogy a szellemnek micsoda ragyogása van ebben az egyszerű gondolatjátékban. Fiam, ha megverlek, nem halsz bele, nem halsz meg. De ha ráhagylak a saját akaratodra, nem élsz meg. Hova jutott a pedagógia? Túljutott ezen ma? Csak ezen oda jutott, hogy az se jó, ha megverem a gyerekemet, az se jó, ha nem verem meg a gyerekemet. 6000 év után semmivel nem jutottunk tovább ennél, viszont már akkor, és ezen gondolkozunk, egy már akkor ezen emberek töprengtek, hogy melyik a jobb. Megverni, ráerőszakolni a magam akaratát, vagy hagyni a saját akaratára. És rájöttek, hogy nem lehet. Na hát ez csak egy példa, csak még egyszer figyeljük ennek a gondolatnak a szép játékát. Fiam, ha megverlek, nem halsz meg. De ha saját akaratodra hagylak, nem élsz meg. És a másik, csak úgy idézem, ismerjük a 25. fejezetben van ebben a könyvben az, hogy a szelíd beszéd megtöri a csontot. A szelíd beszéd megtöri a csontot. A paradoxonok fölismerése, vagy a dialektikának a fölismerése 5-6 ezer évvel ezelőtt. A szelíd beszéd az, ami az erőszakot, vagy az erőt megtöri, a szelíd beszéd. Ugyan folytásban nem úgy vagy szelíd beszéd a csontot töri meg, hanem a makacskodót, aki a szklerótikus lelkületű ember, csak a szelíd beszéd tudja megmozdítani. Nos, testvéreim, ebből a háttérből jövet, térjünk rá most erre az igére, amit alapigének választottam. Az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete. Eszerint tehát az Isten félő ember jut el a bölcsességre. Az Isten félő ember mellesleg bölcs ember lesz. Az Úrnak félelme kezdete a bölcsességnek. De ha jól megfigyeltük az előbb olvasott igét, ott meg a fordított útról van szó. Ott meg azt mondja, hogy a bölcsesség vezet el az Isten félelemhez. Ha úgy keresed, ha hangosan kéred az értelmet, ha kiáltasz bölcsességért, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Látszólag ellenmondás van itt a két gondolat között. Nézzük csak, az egyik azt mondja, hogy ha féled az Istent, ezáltal eljutsz bölcsességre. Másik azt mondja, ha kitapogatod a bölcsesség titkait, akkor előbb-utóbb megérkezel az Isten ismerethez. Isten félelmen áll bölcsesség, bölcsesség útján Isten félelem. Melyik az igaz? Mind a kettő igaz, nyilván testvérek. Itt inkább azon kell gondolkoznunk, hogy mit jelent ez, hogy Isten félelem. Az Úrnak félelme, a bölcsesség kezdete. És itt mondom most a legfontosabbat, legalábbis megítélésem szerint, ami ebben a prédikáció elhangzik, az most érkezik a csúcshoz. Nem magamat Ágoston idézem, valósággal fejbe vert, aztán szinte az égig elragadott egy Augustinus idézet, itt is ahhoz 1500 évvel ezelőtt micsoda bölcsesége volt már Isten népének. Augustinus egy helyen elmélkedik az Isten félelemről, és elmondja azt, hogy kétféle Isten félelem van. Van a szolgai módon átélt Isten félelem, és van a gyermeki módon átélt Isten félelem. Na de mi a különbség a kettő között? Ezt érezzük minnyien, tényleg, hát nem egyforma mindenfajta Isten félelem. Van, ami jó, van, ami rossz. Hát Augustinus így sarkítja a dolgokat, hogy rossz a szolgai módon átélt Isten félelem, és jó a gyermeki módon átélt Istenfélelem, és hogy fogalmazza meg ő a különbséget? Itt van egy zseniális, szerintem egy zseniális gondolat. Azt mondja, hogy a szolgai módon átélt Istenfélelemnek a lényege az, hogy jaj, jön az Isten. A gyermeki Istenfélelemnek a lényege az, hogy jaj, elmegy az Isten. Gondoljátok meg ezt a kettőt, zseniális megítésem szerint. A szolgai Isten félelemnek a lényeg az, hogy jaj, jön az Isten, mi lesz velem, ha ide érkezik az Isten? Jaj, jön az Isten, bújjunk el, rejtőzzünk el, mert jön az Isten, és ha ő ide érkezik, végem van. Ez a szolgai Isten félelem. A gyermeki Isten félelem lényeg az, hogy jaj, ha elmegy az Isten, mi lesz velem? Hát én biztosra leszem, hogy itt valami ilyesmiről van szó, hogy ez a fajta Isten félelem a bölcsesség kezdete. A szolgai Isten félelem semmiféle bölcsességre nem vezet. Ha csak ott tart valaki a vallásosságában, hogy jaj, jön az Isten, és akkor mi lesz velem? Halálban jön az Isten, betegségben jön az Isten, hétköznapokban jön az Isten, és akkor mi lesz velem? Ebből az Isten félelemből semmi nem lesz. De valóban a bölcsesség kezdete ez az Isten félelem, hogy jaj, mi lesz velem, ha elmegy az Isten? Ha megszomorítom, ha valahogy az Isten elfordul tőlem, mi lesz velem? Ez a lelkület, ez valóban a bölcsesség kezdete. Tudnék, ebben a lelkületben benne van már eleve az, hogy én Isten nélkül nagyon keveset érek, keveset tudok. Az én értelmem nagyon korlátolt. Nekem szükségem van külső segítségre, Isten ihletésére, Isten igazságára, vezetésére. És addig jó, amíg ezt élvezem. És jaj, hogyha elhagy az Isten, akkor végem lesz. Mit tehetek még akkor? Ebben a koncepcióban az van, amit az imént mondottam már, Isten igazából gyűjtő fogalma minden szellemi értéknek, valóságnak. És hát nyilván a Isten ismerete különböző fokozata szerint, hol személyes élő Isten, hol elmosódó Istenkép, de mindesetre a másik világból jövő pozitív, segítő, gyógyító erőhatások együttese ez, amit ez az irodalom úgy mond, hogy az Isten. Az Isten félelme, a bölcsesség kezdete. Vagyis amikor átélem azt, hogy magamban nagyon gyámoltalan vagyok, nagyon tudatlan vagyok, kell nékem az odától jövő segítség, és jaj, mi lesz velem, ha elhagy engem ez a segítség. Ez a bölcsességnek a kezdete. Ebben a koncepcióban tehát látjuk, hogy az Isten még nem olyan világosan körvonalazott Isten, átélhető Isten, mint amit nekünk ajándékoz Isten. De azért itt áhítattal kell megállnunk azelőtt, a tény előtt, hogy sok évezreddel ezelőtt a legkülönbözőbb kultúrákban eljutottak az emberek odáig, hogy ennek az Istennek az ajándéka a gazdag élet, a bölcsesség. De az is igaz, amit a másik oldalon mondanak, hogy aki becsületesen keresi az igazságot, a tapintható igazságot, az egyszerű összefüggéseket, azonáltal bonyolultabb összefüggéseket, aki a bölcsesség keresése útján indul el, az is elérkezik valami módon Istenhez. Istentől jövünk, Isten felé megyünk, Istenben teljesedik ki a mi életünk. Ez ezeknek a filozófiáknak a lényege, és ebben a háttérben igazán illendő az, hogy megköszönjük Jézus Krisztust, akiről Pál apostol azt mondja a korintusi levélben, hogy ő lőnékünk bölcsességül, igazságul, szentségül. Mi Jézus Krisztusnak a megváltói szolgálatát szoktuk imádattal, hódolattal emlegetni. Érettünk oda áldozta életét, így van, legyen áldott az ő neve. De gazdagabb az ajándék, lőnékünk bölcsességül. Itt csak röviden hadd utaljak arra, éppen a legújabb újszövetségi kutatások kihozták Jézus valósággal ebből az alternatívából, hogy a papi vagy a profétai funkció az Ószövetségre gondolunk, akkor igen, voltak papok, meg voltak proféták, ezek egymással feszültségben voltak. Jézus inkább proféta volt, mint pap. Nos, ebből kihozta az újszövetségi kutatás Jézus, és azt mondta, hogy ő igazából a bölcsességnek a mestere volt. Sokkal inkább ennek a bizonyos bölcsességnek a hirdetője, mint akár proféta, akár pap. Gondoljunk csak ilyen igékre, hogy a bölcs építőmester nem tövényre építi a házat, hanem kősziklára. A bolond ember homokra építi. A bölcs szűzek olajat tartalékolnak, a bolond szűzek. A gazdagnak azt mondják, te bolond, ma éjjel elkérik a lelkedet. Jézus tanításában a bölcsesség és a bolondság központi szerepet játszik, mert ime ezt a vonalat vitte tovább ő is. Előző évezredek, évtizedeknek a bölcsessége csodálatos fókuszpontban ő benne összetalálkozott, és amit embernek szíve meg sem gondolhat, azt is ő ajándékba kapta, és így lett ő nékünk bölcsességül, megigazulásul és váltságul, ahogy Pál apostol mondja. Ime ez Istennek a üzenete mára, testvéreim, az Úrnak félelme, a bölcsesség kezdete, de az a bizonyos gyermeki Isten félelem. Nagyon kérlek titeket, hogy vizsgáljátok meg a ti lelki életeteket, kegyes, hívő életeteket, ennek az ágostoni mondásnak a mérlegén. Szolgai Isten félelem, az, hogy jaj, jön az Isten, mi lesz velem. A gyermek Isten félelem, jaj, maradj velem, mert mindjárt este van, maradj velem. A gyermek Isten, jaj, el ne veszítselek Istenem, mert az én ember létem, akármennyi okosság, erő, minden van benne, gyermetek, botladozó egzisztencia, ha te elhagysz, akkor összeomlik a létem. Ez a fajta Isten félelem minden bölcsesség kezdete, és minden bölcsesség ennek a kiteljesedése. Erre segítsen el minket Isten. Amen. Mennyei édesatyám, köszönjük, hogy most rövid kis idő alatt évezredek, évtizedek bölcsességére emlékezhettünk, és köszönjük édesatyám, hogy mi beleállhatunk ebbe a hosszú sorba, átvehetjük az örökséget, és tovább kutathatjuk az igazságot. Köszönjük, édesatyánk, hogy minket elsegítettél már erre az alapvető fölismerésre, hogy a magam zárt világában nagyon szegény vagyok. A magam zárt bölcsességében, szeretetében, önzésében, gazdagságában, tudományában, kegyességében, ha elszigetelten, elárvultan vagyok gazdag, akkor végzetesen szegény vagyok. Elsegítettél minket arra fölismerésre, hogy te vagy a mi bölcsességünk, te vagy a mi igazságunk, a mi életünk, a mi erőnk, a mi örömünk. És köszönjük, hogy te láthatatlan, messzi Isten adtad nékünk Jézus Krisztust, és ő benne az életet, a bölcsességet, az örök rendet. Köszönjük, édesatyánk, azt, amit ebből az örök rendből megértettünk, ezeket a titokzatos gondolatokat, hogy aki gazdag akar lenni, az szegény lesz. Aki meg akarja tartani az életét, az elveszíti. Aki oda ajándékozza az életét, az meggazdagszik. Aki lefelé száll az önismeret mélységeibe, azt te fölemeled a te édesatyai közelséged fényébe. Köszönjük, édesatyánk, az evangéliumot, a Jézus Krisztus bölcsességét, amelyik megszégyeníti a világ bölcsességét. Köszönjük a te titokzatos döntésedet, hogy e világ nagyjai megütköznek a te igazságodban, a kicsi gyermekek, a bűnösök, a tudatlanok, az egyszerűek, az örök élet fényét látják fölragyogni az evangéliumban. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, hogy tudjuk a mi nagy emberi bölcsességünket megalázni, és mint kicsi gyermek tőled bölcsességet kérni. Segíts minket, édesatyánk, hogy megértsük, megsejtsük azt az örök rendet, amit az ember lázadása tudatlanul ostrobol. Segíts minket, hogy csöndesen beleigazodjék életünk a te isteni rendedbe. És köszönjük, hogy ez az isteni rend igazában a szeretetnek a rendje. Az áldozatnak, a megbocsátásnak, az újjáteremtésnek, a kegyelem ajándékozásának a rendje. Igazítsd bele, ami önigazult, makacs, hosszú álló, haragos énünket, igazítsd bele a te örök rendedbe. Jézus Krisztusért, ami munkért kérünk. Amen.